Egy olyan igét olvassunk föl Máté Evangélium 5. fejezetéből, amely segíthet bennünket arra, hogy megvizsgáljuk a saját életünket ennek az igének a fényében. Így hangzik ez a kijelentés Máté Evangélium 5. fejezetének a 37. versében. Hanem legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem. Ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Talán, hogy könnyebben érthető legyen számunkra ez a kijelentés, szeretném elolvasni a következőképpen, a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek pedig nem. Ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Úgy gondolom, hogy ez a kijelentés nagyon világossá teszi, hogy két út van minden egyes ember előtt. És akkor is két út van előttünk, hogyha már a Jóisten megismertük, hiszen ez a beszéd, amiből felolvastuk Jézus Krisztus szavát, ez a hegyi beszéd. Ezt az őt körülbelül sokaságnak mondta Jézus, és körülötte voltak a tanítványok is. És úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos alapelv, amiről olvashatunk, mert arról beszél nekünk, hogy ezen a világon két nagyon fontos alapelv van. Az egyik, amelyről Jézus Krisztus itt beszél, az az igazságnak a megvallása, a képviselete, amikor valaki minden körülmények között tiszta és egyenes beszédében is, amit ő igennek mond, az valóban igen, és ha ő valamire azt mondja, hogy nem, akkor az a gondolataiban és a szívében is nem. És ha igent mond, akkor a gondolatában is igenre gondol. És azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy ami ezeken felül van, vagyis ami nem üti meg ezt a mértéket, az a gonosztól van. Úgy gondolom, mindannyiunk előtt ismert, hogy mi a sátánnak a legfőbb jellemzője, hogy a Jézus Krisztus őt bemutatta János Evangélium a 8. fejezete szerint. Azt olvassuk róla, hogy ő a hazugságnak az atya. És milyen csodálatos számunkra, hogy ez a kijelentés annak a Jézus Krisztusnak az ajkáról hangzott el, aki nem csak elmondta nekünk, hogy a ti beszédetek az mindig egyenes és tiszta legyen, az indítékaitokat tükrözze a ti beszédetek, aki eljött erre a földre és megmutatta, hogy mit jelent az igaz, tiszta, egyenes beszéd minden körülmények között. És van a másik út, a sátánnak az útja, ami onnantól kezdve, hogy a bűneset megtörtént, az embernek a szívét elfoglalta. Természetes az ember számára az egyenes, igaz beszéd. Ugye elmondtam a gyerekeknek ezt a történetet, hogy mennyire könnyen letagadjuk azt, amit csinálunk. Vajon nem így történt az első emberpárral is? Hogy ettek a tiltott fáról, és amikor Jézus Krisztus az ő teremtőjük megkereste őket hűvös alkonyatkor, akkor bevallották, hogy mit tettek? Milyen megdöbbentő, hogy amikor választotta az ember az ellenség útját, onnantól kezdve nem fakad a szívéből, hogy amit tett, és ami a gondolataiban van, azt tükrözzék a szavai. Vagyis egy megdöbbentő dolog, hogy elcsúszhat a beszéd a gondolatokhoz, az érzésekhez képest. Ez történt az első emberpárnál is, mert megjelent a mellébeszélés, a dolgoknak az elfeddítése. Nyugodtan mondhatnánk, azok a hazugságok, amit nem mindig nevezünk, és nem mindig érzünk hazugságnak. És olyan kegyelem számunkra, hogy Jézus Krisztus figyelmeztet bennünket erre a dologra, hogy értsük meg, hogy mennyire fontos számunkra megérteni, hogy mit jelent az igazságnak a követése a mi beszédünkben is. Ha egy kicsit tovább lapozunk Máté Evangélium a 12. fejezetéhez, akkor ebből a fejezetből szeretnék egy néhány igeverset elolvasni a 35. verstől kezdve, ami így hangzik. Tehát 12. fejezet 35. versétől kezdve. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat. És a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertem hamisnak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a befejező igevers, amit felolvastunk, hogy miért is annyira fontos a beszéd. Azt mondja, a te beszédedből ismerted igaznak, vagy hamisnak. De miről beszél Jézus Krisztus? Mire is, minek a következménye is az, amit mi kimondunk? A szívünk állapotának. Mert azt mondja, hogy a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. És úgy elgondolkoztam ezen a kifejezésen, vajon mi minden takar ez, hogy minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mi lehet ez a hivalkodó beszéd? Vajon mi minden tartozhat ennek a kategóriájába, hogy hivalkodó beszéd? Úgy gondolom, hogy érdemes ezen elgondolkodnunk, mert azt mondja a Szentírás, hogy igenis Isten tudja ezeket. És valahogy én arra gondoltam, hogy talán az előző figyelmeztetés segít bennünket, hogy ezt megértsük, mert azt mondja az előző vers, hogy a szívnek, a kincseinek a következménye az, ami a beszédben kijön. Tehát ha az embernek tiszta a szíve, akkor tiszta a beszéde. Ilyen volt Jézus Krisztus példája előttünk, hiszen róla azt olvashatjuk, hogy azt mondták még azok is, akik ellenségként el akarták őt fogni, hogy soha ember úgy nem szólt, mint ez az ember. És Jézus Krisztus élete végén kimondhatta, hogy jön a világ fejedelme, és ő benne nincsen semmi. Tehát ő eljut bemutatni, hogy mit jelent az igaz és tiszta élet. Mert azt olvashatjuk a Jeremiás könyve 17. fejezetének a 9. versében, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt. Hát ha a beszéd a szívből származik, akkor úgy gondolom, hogy ha a beszédünkben fedezünk föl bármi problémát, akkor nem az a megoldás, hogy próbáljuk helyre tenni a beszédünket, hanem Jézus Krisztus arról beszél, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát ha bármit fölismerünk, folytatja is Jeremiás könyvének a kijelentése a 10. versben, hogy én az Úr a szíveket fürkészem, a veséket vizsgálom. És ugye elgondolkoztam, hogy miért lehet olyan fontos Jézus Krisztus figyelmeztetése azoknak, akik az ő tanítványa, akik már hallották az ő igéjét, és szeretnék őt követni. Kérdezném tőletek, hogy van-e nekünk hajlamunk arra, hogy mi ne azt szóljuk, ami a szívünkben van. Olyan megdöbbentő számomra végig gondolni azt, hogy mennyire könnyen tudja egy keresztény, gyakorló, hívő ember elrejteni azt, ami van a szívében. Jézus Krisztus is beszélt erről, hogy tulajdonképpen a farizeusok rendjét ez jellemezte, hogy kívülről nagyon szépnek látszottak, a beszédükben és a szavaikban is nagyon sok esetben igaz, kegyes és tiszta beszédeket mondtak, ami nagyon kegyes volt, és mi volt az ő szívükben. És amikor ezt a kifejezést olvashatjuk itt, hogy hivalkodó, én úgy gondolom, hogy talán ez azt fejezi ki, hogy nem az, ami a szívben van. Tehát ha bármi beszédünk, olyat mondunk ki, ami nincsen igazán a mi szívünkben, úgy gondolom, ez a hivalkodó beszédnek a kategóriájába tartozik. És hogy mennyire fontos ez számunkra, hogy mi Jézus példáját lássuk magunk előtt, mert úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy a mi világunk tele van hazugsággal. És egyszerűen nagyon sokszor belefáradunk abba a sok hazugságba, amit tapasztalunk és hallunk magunk körül. És úgy elgondolkoztam, hogy vajon nem hatnak-e ránk ezek a magatartásformák és ez az életgyakorlat, amit szüntelenül látunk. Vajon miért olyan fontos számunkra, hogy azt mondja a Szentírás az üdvözlőkre, hogy ők követik a bárányt, valahová megy. Jézusról azt mondja az Ézsaiás 53. fejezete, hogy az ő szájában nem találtatott álnokság. És azt szeretné Krisztus, hogyha ugyanerre jutnánk el mi is, hogy figyeljük meg, hogy mi minden van a mi beszédünkben, ami nem biztos, hogy tükrözi a szívnek az indítékát, a szívnek a szándékát. És most mindezek után talán kicsit gondolkozzunk el közelebbről arról, hogy amikor a Szentírás azt mondja nekünk, hogy a mi beszédünk mindig egyenes legyen, az igenünk legyen igen, a nemünk pedig nem, mert ami ezen felül van, az mind a sátán fejedelemségétől van. Tehát gyakorlatilag kimondhatjuk, hogyha nem az egyenes beszédnek az útján járunk, akkor valahol akár mi is, ami hitvallásunk vagy a vallásgyakorlatunk, mégiscsak rátévedtünk a görbe útra. És szeretnék most majd egy néhány gondolatot és kifejezést fölidézni, egy olyan fejezetből, amit szeretnék nektek otthoni elolvasásra is ajánlani, így az úrvacsorára való felkészülésnek a kapcsán is. Ellen White-nak a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében az a szakasz, amely erről szól, amelynek ez a címe, azt mondom néktek teljességgel ne esküdjetek, hiszen ezek előtt a szavak előtt Jézus Krisztus az esküről beszélt. És utána erősítette meg azt, hogy mennyire fontos, hogy egy Krisztus követő ember életében az igen, igen legyen, és a nem pedig nem. Hát ebben az én kiadásomon a 70. oldal. És innen szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, mert nagyon megragadott engem, hogy a hivalkodó beszédbe, és ami nem egyenes, mennyi minden beletartozhat. Az Úr egy nagyon fontos alapelvet fektetett le. Azt tanítja, hogy a kikerekítéstől, kiszínezéstől, megrövidítéstől mentes igazság legyen szavaink, beszédünk vas szabálya. Szeretném még egyszer elolvasni ezt az egy mondatot. Azt mondja, hogy van a beszédnek egy vas szabálya, amiről beszélt Jézus, az igen, igen és a nem, nem. És szeretném ezt a néhány gondolatot felolvasni, és utána gondoltam, hogy egyesével gondoljuk végig, hogy hogyan fordulhatnak elők ezek az életgyakorlatunkban. Tehát azt mondja, azt tanítja Jézus, hogy a kikerekítéstől, kiszínezéstől, megrövidítéstől mentes igazság legyen szavaink, beszédünk vas szabálya. Olyan elgondolkozható volt számomra, hogy vas szabály. Ugye a vas az egy nagyon kemény alap. Mintha azt mondaná, hogy ez nem egy gumiszabály. De szokták mondani, hogy vannak gumiparagrafusok. Erre is lehet húzni, és arra is lehet húzni. A Jézus által képviselt törvények azok vasszabályok. És nem azért vasszabályok, mert az ember megrövidítését akarják, hanem mert igaz, tiszta alapok, amelyekre Jézus Krisztus példát mutatott. Az első gondolat ez a kikerekítés. Mikor is kerekítünk ki történeteket? Hogy gondolkoztam el, hogy van erre hajlamunk, hogy kikerekítünk, meg aztán azt gondolom, hogy egy párhuzamos kifejezés, a kiszínezünk valamit. Kikerekíteni, kiszínezni, hogyan is lehet dolgokat. Talán akkor kerekítünk ki, hogyha valamit tettünk, és utána rádöbbenünk, hogy mit csináltunk, és hát valahogyan most ebből a helyzetből nagyon könnyen úgy jövünk ki, hogyha magyarázkodunk, még magunknak is, és próbáljuk a dolgoknak az élét lefaragni, ami a tetteinket vagy a szavainkat illeti, és kicsit úgy kerekítünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hajlamunk van nekünk erre. Vagy hallunk valamit, vagy látunk valamit. Hogyan lehet kikerekíteni, vagy kiszínezni? Úgy végig gondoltam azt, hogy kerekítünk és színezünk megtörtént dolgokat attól függően, hogy kiknek az életében látunk, vagy mit akarunk mi látni. Úgy végig gondoltam, hogy nem fordul elő velünk, hogy egy olyan valakinek az életében látunk meg valakit, akit nem annyira kedvelünk, és ha mi erről utána másnak beszélünk, amiben ugye nagyon sokszor hibát követünk el, akkor a kikerekítés, a kiszínezés az én tapasztalataim szerint sajnos úgy történik meg velünk, hogy hozzátesszük a mi gondolatainkat, a mi magyarázatunkat, ahhoz a helyzethez, amit éppen láttunk vagy tapasztaltunk. És egy már egyáltalán nem biztos, hogy az, amiről itt olvashatunk, hogy a megrövidítéstől mentes igazság. A megrövidítéstől mentes. Úgy, ahogyan az megtörtént. És úgy végig gondoltam azt, hogy milyen csodálatos bibliai elv és bibliai tanítás, hogy az Ószövetségtől kezdve minden dolog, amiben bármikor ítéletet kellett hozni, két-három tanú vallomásával kellett megerősítessék. És úgy végig gondoltam, hogy miért volt ez az ószövetségi rendelkezés, ami úgy mondom, hogy minden korban igaz. Mert nagyon is részrehajtó lehet az én véleményem. És nagyon is hajlamos lehetek arra, hogy kikerekítem, kiszínezem, és megrövidítem az igazságot. Nem úgy mondom el, ahogyan történt. És ha ketten vagy hárman látjuk, mindannyiunkkal megtörténhet ez. És én azt tapasztaltam, hogy igenis függ az én szívem állapotától, az én másik emberhez való viszonyomtól az, hogy hogyan adok vissza egy történetet. Mennyire fontos tehát nekünk megvizsgálnunk ilyen szempontból is a mi életünket, hogy nagyon vigyázzunk, hogy ne rövidítsük meg az igazságot. se a saját életünkkel kapcsolatban. Ha tettünk valamit, akkor ne próbáljuk lekerekíteni a sarokat, és ne próbáljuk kiszínezni a magunk védelmére, még sokszor magunknak is hazudunk, hogy ezért és azért tettem. És nem is úgy, és nem is úgy. Mennyire fontos számunkra, hogy amit a gyerekeknek is felolvastam ígét, hogy az Úr igaz. Ő a szíveket vizsgálja, és az indítékokat is látja, és ő az igazságot szereti, és szeretné, ahhoz ragaszkodnánk. És aztán a következő gondolatsor, amit szeretnék itt felolvasni, megint csak egy néhány mondat. Itt először talán csak egy mondatot olvasok. Krisztus tanítása elítéri a félrevezető bókokat, az igazság erőli kitérést, a hízelgő kifejezéseket, a túlzást, a mai társas és üzleti ügyekben szokásos félrevezetést. Tudom, hogy nehéz megfigyelni ennyi kifejezést, de próbálok visszatérni rá, ami azt hiszem megint nagyon gyakran érint bennünket. A legelső a félrevezető bókok és a hízelgő kifejezések. Hát ezekkel is baj van. A bókokkal meg a félrevezető hízelgésekkel. Mikor hízelegnek az emberek? És mikor hízelgünk mi? Kérdezzük meg magunktól. Nem sok esetben akkor, mikor akarunk a másiktól valamit? És azért, hogy azt valamit elérjük, akkor azzal megerősítjük, hogy mi valamit elismerünk benne. És hogy ez a kifejezés, hogy bók és hízelgés. Miért is probléma ez? A Biblia beszél arról, hogy ismerjük el a jót a másikban. Sőt, következetesen arra tanít, hogy csak a jót nézzük leginkább, és ne a rosszat. De mennyivel más a bók és a hízelgés? Nagyon sok esetben az is, akinek mondják, érzi, hogy ez már nagyon nem igaz. Vagy már túlságosan sok. Annyira nagyon-nagyon sok szépet mond el, hogy ez már nem lehet igaz. És ezzel szembe szeretném helyezni Jézus Krisztusnak egy nagyon egyértelmű kijelentését, hogy mennyire komolyan meg kell vizsgáljuk. Ugye ezt is, mert nyugodtan kimondhatjuk, hogy sok esetben ugyanannyit árt a bók és a hízelgés, mint amennyit az ítélkező és kárhoztató szó is. Tehát erre kevésszer gondolunk. János Evangélium 5. fejezetéhez szeretnék lapozni, és szeretnék két igeverset felolvasni, hogy Jézus Krisztus hogyan mutatta meg a tökéletes példát, és hogyan mutatott rá az emberek közötti hibára és hiányosságra. Így olvasom János Evangélium 5. fejezetének a 41. versét. Dicsőséget emberektől nem nyerek. És talán még a 42-et is olvasom, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. És a 44. vers. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget? És azt a dicsőséget, mely az egy Istentől van, nem keresitek. Tehát mit olvashatunk Jézus Krisztusról? Ő nem kereste az emberek dicséretét. A hízelgést nem kedvelte. De mit mondott, hogy kik azok, akik kedvelik? Azok, akik nem ismerik meg az Isten szeretetét. Aki mindig igazságos és szeretetteljes. De mindig igazságos, nem csak szeretetteljes. És olyan megdöbbentő, amit itt elmond Jézus Krisztus, hogy mi módon hihettek, ha egymástól nyertek dicsőséget. És olyan döbbenetes következmény, hogy ez a hízelgő, másik a dicsérgető beszéd, mit rekesz ki? Azt a dicsőséget, amely az igaz Istentől van. Tehát itt is milyen világosan kimondja, hogy ez két egymásnak, egymással ellentétes út. Olyan, mint amikor az óló kinyílik, hogy az egyik erre visz, a másik pedig arra visz. Csak az egyik lefelé, a másik pedig fölfelé. És úgy gondolom, hogy nagyon vigyázzunk el, hogyha nekünk hízelednek vagy bókolnak, akkor tényleg ezt hárítsuk el. És hogy mi magunk se gyakoroljuk, mert úgy gondolom legalább olyan veszélyes, mint hogyha bármi más negatív beszéd, ami sokkal szembetűnőbb, hogy ez negatív, azt gyakoroljuk a mi életünkben. Aztán a következő az igazság erőli kitérés. Hát mikor vagyunk hajlamosak kitérni az igazság elől? Úgy gondolom akkor, amikor a körülöttünk lévők, akár egy nagy csoportban nem ugyanazt gondolják, amit mi, és nem ugyanazt képviselik. És esetleg ránk is kérdeznek, hogy mit gondolsz te erről? és azt, hogy megvallani azt, hogy én így gondolom. Nyilván megítélni, hogy mennyit mondhatok el abból, amit gondolok. Mert ugye ezt is meg kell ítélnünk, hogy mennyit mondhatok el. Nem egyszerűen csak magam miatt, hanem mások miatt is. De milyen könnyű az igazság elől kitérni. Nézzük meg Jézus Krisztust, hogy a legkényesebb helyzetekben is ő az igazságot képviselte. Megtalálta azt az utat a Szentlélek hatalma által, és azzal a bölcsességgel, amit mi is megkaphatunk tőle, hogy úgy válaszolt, hogy nem tért ki az igazság elől. És nem a hazugságot, hanem az igazságot képviselte. És én úgy gondolom, hogy azért fontos a Jóisten segítségét kérnünk, mert egy ilyen korban, ahol ennyi hazugság van, és sok esetben fogunk mi szembesülni azzal, hogy hazugságot igazságnak állítanak be. Bárcsak a Jóisten tudna a szívünket úgy megtisztítani, hogy mi soha ne térjünk ki az igazság elől, hanem mindig azt képviseljük. Aztán a következő kifejezés, amit csak úgy megemlíteni szeretnék, a túlzás. Azért gondoltam, hogy erről nem beszélnék hosszabban, mert a kikerekítés, a kiszínezés, úgy gondolom, ez egy párhuzamos gondolat ezzel, hogy túlzunk, eltúlzunk dolgokat, tehát hozzáteszünk valamit. És aztán a másik, ami sajnos megint csak nagyon fertőző, a mai társas és üzleti ügyekben szokásos félrevezetést. Hát úgy gondolom, hogy ennek pedig se szeri, se száma. És mennyire meg tud bennünket fertőzni azt, hogy hiszen mások is így csinálják. És Jézus azt mondja, hogy mindenért számot adunk. Bármilyen félrevezetésért, ami nagyon megszokott a mai társadalmunkban. És a következő gondolat, ami a legmélyebben érintett engem az összes többi közül, az ez. Jézus szavai azt tanítják, hogy aki másnak akar látszani, mint ami. Vagy akinek a szava nem szívének tényleges gondolatait közli, azt nem lehet becsületesnek nevezünk. Hát ez gondolkozott engem a legjobban. Hajlamosak vagyunk keresztényként másnak látszani, mint amilyenek tényleg vagyunk. Mást képviselni a szavainkban, mint ami a gondolatainkban van. És azt mondja a Szentírás, hogy az igen, igen legyen, és a nem, nem. Legyünk egyenesek és becsületesek magunkkal, és amilyen gondolataink vannak, azt vállaljuk föl. És hogyha azt látjuk, hogy a mi gondolatainkkal van komoly probléma, akkor meneküljünk Krisztushoz. Mert láthatjuk, hogy a gondolatokból indul ki minden, és ennek már csak a következménye a beszéd. És akkor a következő, ami még a folytatás, ebből szeretnék még egy néhány gondolatot felidézni. Ha tiszteletben tartanánk Krisztusnak eme szavait, ez megakadályozna minket a rossz akaratú gyanúsításban, vagy a rideg gáncsoskodásban. Hiszen amikor a másik cselekedeteire és indítékaira teszünk megjegyzéseket, ki lehetne bizonyos, hogy a pontos igazságot mondja? Gyakran előfordul, hogy büszkeség, indulatosság, személyes neheztelés színezi a másokra tett benyomást. Egyetlen pillantásunk, szavunk, sőt a hangunk színezete is része lehet a hazugságnak. Még a tényeket is úgy mondhatjuk el, hogy hazug, hamis benyomást teszünk. Ami pedig az igazságon felül van, az a gonosztól van. Ugye az, amiről itt olvashatunk, ami úgy gondolom, hogy nagyon szembetűnő dolog, de legyünk őszinték, hogy nem vagyunk hajlamosak a gyanúsításokra. Hogy amikor nem tudunk pontosan valamit, csak feltételezünk, és előfeltételezéseink vannak. És már azt úgy képviseljük, mintha úgy történt volna. Olyan megdöbbentő számomra, és én is sokszor felfedeztem a saját életemben ezt, hogy a Jóistenet úgy le tudja leplezni, hogy mit gondoltam én valakiről, és milyen gonosz gyanúsítás volt a lelkemben. És ezt úgy le tud lepleződni. És azt mondja itt, hogy úgy fölteszi a kérdést, hogy amikor a másik ember cselekedeteire, indítékaira teszünk megjegyzést, bizonyosak vagyunk abba, hogy a pontos igazságot mondjuk? Nem fordulhat elő az, hogy sok esetben nem is ismerjük, hogy mi az igazság? Nem tudom, hogy jártatok-e már úgy, hogy két emberrel beszéltek, vagy illetve beszéltek valakivel, és panaszkodik valakire. És elmondja az ő oldalát. És nem tudom, jártatok-e úgy, hogy teljesen elhiszitek, hogy ez így van, És onnantól kezdve arra a másik emberre is úgy tekintünk, mintha az úgy lenne. És biztos, hogy ez úgy van. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a Jóisten sok esetben tanította velem, hogy nem állhatok senki mellé, míg nem hallgatom meg a másik felet. Mert nagyon sok esetben kikerekítjük, kiszínezzük, mi magunk is tudjuk, hogy mennyire megtörtént ez velünk. És egyáltalán nem biztos, hogy mi a teljes igazságot ismerjük. Nagyon sok esetben lehet, hogy előítélt, vagy hiányos ismert, vagy helytelen mérlegelés volt. És nem a tiszta igazságot képviseljük és valljuk. Azért, mert valakinek miatt felhittük. És milyen megdöbbentő az, hogy sok esetben azt mondja, hogy ami a szívünkben lehet, büszkeség, indulatosság, személyes neheztelés. Ez az, ami befolyásolhatja a mások iránti szavainkat is. És úgy gondolom, hogy amikor ennyi mindent elolvastunk, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon komolyak Jézus Krisztusnak a szavai. Mert ezek tényleg a legmélyebb indítékokra vezetnek bennünket, hogy mi minden lehet az ember szívében. Igaz az, amit olvashattunk a Jeremiás könyvében? Családodba szív mindennél. Kicsoda ismerhetné meg azt? Hát kicsoda is ismerheti a mi szívünket, hogy mi lakozik mindabban? Ja, azt mondja az Isten, én vagyok, aki a szíveket vizsgálom, és a veséket fülkészem. És én tudom, hogy mi az igazság. És én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy a hazugságnak ezek a formái, amiket itt felsoroltunk, lehet, hogy kicsi, apró dolgoknak látszanak, de csak látszanak annak. A legmegdöbbentőbb összegző mondat, amit szeretnék nektek most felolvasni, így hangzik. Aki bármi módon eltávolodik az igazmondástól, a gonosz hatalmába juttatja magát. Ez a kifejezés gondolkoztatott el, hogy én juttatom magam. Ami azt jelenti, hogy én választottam. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk ezeket az igazságokat, mint vasszabályokat, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk azt, hogy Krisztus azért beszélt nekünk erről, hogy igazi éhséget és szomjúságot adjon a mi szívünkbe az igaz élet után. Az ő tökéletes és tiszta élete után, amit mindannyiunknak felajánl. Mert amikor azt olvashatjuk Jézus Krisztusról, hogy az ő szájában nem találtatott álnokság, és hogy az ő követőit Krisztus ugyanerre a szintre szeretné eljuttatni, akkor úgy gondolom, hogy szinte megijedünk ettől a mértéktől. De ami megvigasztalhat bennünket az, hogy Isten képes megtisztítani a mi szívünket. Megtisztítani mindattól, ami a tiszteltelenségét okozza. És szeretnék itt egy néhány mondatot felolvasni, ugyancsak ebből a fejezetből. Amit a keresztények tesznek, legyen átlátszó, mint a napsugár. Szeretném ezt a mondatot újra felolvasni. Jézus Krisztus azt mondta önmagáról, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem járhat a sötétségben, mert övé lesz az élet világossága. Így hangzik tehát ez a mondat, amit a keresztények tesznek, legyen átlátszó, mint a napsugár. Világítsa meg az Isten igazságosságának a fénye és a szeretetének a fénye, és ettől lesz átlátszó és tiszta. És én úgy gondolom, hogy a Jóisten azért mutatja meg mindezeket nekünk, hogy megmutassa, hogy mennyi minden tisztítani való van a mi életünkben. De bizakodjunk, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy nekünk felajánlja az ő igaz és tiszta életét, amelyben nem volt álnokságnak nyelve. És szeretném befejezésként felolvasni azt az ígéretet, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egy hatalmas ígéret. Sofóniás könyvét lapozzuk el fel, mert én azt gondolom, hogy ha végig gondoljuk ezeket a dolgokat, hogy mennyi minden tartozik a hazugságok közé, akkor megdöbbenünk, hogy kicsoda alkalmas arra, hogy egy ilyen élete legyen. És én nagyon nagy vigasztalást találtam itt Sofóniás könyve 3. fejezetében. És szeretnék ebből a fejezetből verseket felolvasni, tehát Sofóniás könyve 3. fejezetéből. Először a 9. verset szeretném felolvasni, ami a csodálatos ígéret a végső idő korszakára nézve. Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, és egy akarattal szolgálják őt. Mit érthetünk meg tehát ebből a kijelentésből? Nem azt, hogy mi tudjuk magunkat megváltoztatni. Azt mondja, hogy Istennek ez egy csodálatos cselekedete. Ha végig olvastuk ezt a fejezetet itt, akkor itt az Isten cselekedeteiről olvashatunk. És mit olvashatunk? Akkor változtatom a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét. Most talán megfordítanám. Ha segítségül hívjuk az Úr nevét, ő megteszi értünk azt, amit mi soha nem tudunk magunkért tenni. Mert a szívünket csak ő tudja megtisztítani. És azt mondja, hogy akkor segítségül hívják. És milyen eszközei vannak Istennek ahhoz, hogy mi segítségül hívjuk az ő nevét? Most szeretném itt a 7. verset felolvasni ugyanebből a fejezetből. Utána az Úrnak a cselekedetére utal itt az 5. versnek az eleje így hangzik, az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot, reggelről reggelre napfényre hozza az ítéletet, és ezután mondja a 7. versben, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Ezután olvasnám, akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt. Milyen csodálatos Istennek a segítsége. Úgy, ahogyan mi a gyermekeinkkel, gyermekeinknek csak úgy tudunk segíteni sok esetben, hogyha alkalmazunk a fenyítéket. Azt mondja, így szól hozzánk az Isten, csak félj engem. Szemlélj engem addig, amíg meg nem látod azt az igazi tiszta életet. Ja, az Isten félelem a gonosztól való eltávozás, a gonosz meggyűlölése, de ahhoz meg kell ismerni az igaz tiszta életet, Jézus Krisztus életét. És azt mondja, és vedd fel a fenyítéket. És ha megalázkodunk az Isten színe előtt, akkor változtat bennünket tisztává. És megadja azt, hogy igazán mélyen átérezzük, hogy csak az ő segítsége által juthatunk el arra, amit megígért, Isten, hogy a mi ajkunk is tisztává lesz. Azért, mert Isten megtisztította a szívünket. Én szívemből kívánom azt, hogy az úrvacsorára való felkészülésben is mindannyian tudjuk keresni az Istent. Hogy megvizsgálja a mi szívünket. És a Jóisten adja meg nekünk azt, hogy reménységünk lehessen abban, hogy meg tudja értünk tenni Isten azt, amit mi soha nem tudunk. És bárcsak adná meg, hogy azok közé tartoznánk, akiknek Isten az ajkait is tisztává teszi. Ezt adja meg nekünk az ő kegyelméből. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, úgy vágyakozunk egy olyan életre, amelyben híven visszatükrözzük a Te csodálatos jellemedet, a Te szeretetteljes és igazságos lényedet. Kérünk Téged, Istenünk, cselekedjél velünk a Te hatalmad által, hogy mi az igazi világosságban járhatnánk. Könyörülj rajtunk, hogy mi addig szemléljük Jézus Krisztus tiszta és tökéletes életét, amíg igazi Istenfélelem lesz a mi életünkben, és igazán mélyen vágyakozunk az igazi és tiszta életre, amelyre magunktól soha nem leszünk képesek. Köszönjük, Atyánk, hogy Te megtisztíthatod a szívünket. És köszönjük az ígéretet, hogy a tiszta szívűek láthatják a Te orcádat. Kérünk Téged, Atyánk, segíts, hogy a mi szennyes életünkkel hozzád menjünk, hogy Te megtisztíthass minket, hogy azután a mi indítékeink és a mi beszédünk is tiszta legyen. Mennyei Atyánk, Te látod azt, hogy mennyiször beszéltünk mellé, mennyiször feddítettünk el és színeztünk, kerekítettünk ki dolgokat. Kérünk, jó Atyánk, hogy de hozd ezeket elénk, hogy le tudjuk tenni ezt előtted, hogy meg tudjunk alázkodni, hiszen Te bűnbocsátó Isten vagy, aki nem veted el a bűnbánó bűnöst. Köszönjük, Atyánk, hogy mindannyiunkon segíteni fogsz. És kérünk Téged, áld meg az előtted álló közösségnek minden tagját. Kérünk, Atyán, készíts fel a gyülekezetet a következő heti úrvacsora osztásra, amikor Te felajánlod a szövetségnek a megújítását. Kérünk Téged, Urunk, adj csendességet mindenkinek, veled töltött igazi időt, amikor Te rá tudsz mutatni arra, amit szeretnél megbocsátani, és amitől szeretnél megtisztítani. Kérünk, Atyánk, mindenkinek segíts, hogyha rádöbbenünk a mi hiányainkra, akkor ne kétségbe essünk, elcsüggedjünk, hanem fel tudjunk tekinteni arra a Krisztusra, aki éreztünk is meghalt és feltámadott. Add meg ezt nekünk, Istenünk, és cselekedjél érettünk, ami megváltó Jézus Krisztusunkért kérünk Téged. Amen.